Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőséggel, Istentől, a mi atyánktól, és a Krisztus Jézustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük az első Zsoltárunknak az első versét, majd külön bejelentés nélkül a második, harmadik és negyedik versét helyünket elfoglalva. Az első Zsoltárunknak énekeljük először az első, majd leülve a második versétől kezdődően a többi verset is, aki nem jár hitlenek tanácsán.
Thank you.
segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Istennek szent igéjét Jeremiás próféta könyvéből olvasom. Jeremiás próféta könyvének 17. részéből az 5. verstől a 13. versig. Jeremiás próféta könyvének 17. részéből így szól hozzánk Istenünk megszólító üzenete. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik, kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Családabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Én az Úr vagyok, a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli. Aki törvénytelenül gyűjt gazdagságot, olyan, mint a madár, amely idegen tojásokon ül. Élete derekán itt kell hagynia, és a végén bolondnak tartják. Ő dicső trónus, kezdettől fogva felséges a hely, hol szentélyünk van. Uram, Te vagy Izrael reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a folyóvíz forrását. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének meghallását, befogadását és megtartását. Válaszoljunk az ő szavára imádságban. Mennyei Atyánk, örökké való Istenünk, dicsérünk mi tégedet, a lelki és a testi ajándékokért, amikkel elhalmoztál minket, érdemünkön felül adtál nekünk olyan sok mindent. Köszönjük neked, hogy kegyelmes és gondviselő Istenként, neked nap mint nap gondod van az életünkre, testünket élteted és táplálod, és most bizonyságát adod annak, hogy lelkünkről sem feledkezel meg. Szent igéd üdítő, frissítő erejében reménykedve jöttünk most össze, abban bízva, hogy ahogyan a szomjazó szarvas, vagy a pásztor vezette nyáj, és a vízparton álló fa éltető vízhez jut, úgy táplálod majd élő igéddel lelkünket ezen az alkalmon is. Ehhez kérjük most a te szent lelkednek az erejét és segítségét egyszülött fiad érdeméért. Amen. A 370. dicséret első versével készüljünk az ige hirdetésére és hallgatására. 370. dicséretünk első versét énekeljük. Jövel Szentlélek, Úristen! Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istennek a mai napra kijelölt új szövetségi ige szakaszát. Lukács evangéliuma 6. részéből szól hozzánk ez az ige a 43. verssel kezdődően a 46. versig eképpen. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni, hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultik van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Amen. Kedves testvérek, annak a háznak az udvarán, ahol felnőttem és gyermekéveimet töltöttem, van egy nem túl magas, de nagyon terebélyes lombkoronájú fa. Ott áll az udvaron, és emlékszem, hogy hogyan került oda, mert édesapám vásárolta egy utcai árustól, ugyanis a családunk már régóta szeretett volna a parókia kertjébe egy szép, nagy diófát. A gondnok úr nagyon készségesen el is ültette a megvásárolt pacsemetét, elkezdte öntözgetni, és a fa pedig növekedni kezdett szép lassan. De ahogyan növekedett, egyre inkább gyanús szemmel nézett rá mindenki, mert ennek a fának a levele és a formája sem hasonlított a diófára. És egyre bizonytalanabbak kezdtünk lenni abban, hogy valóban egy diófát vettünk, vagy valami teljesen mást. A gondnok bácsi még tréfálkozott is édesapámmal, és azt mondta, hogy tiszteletes úr, ebből nem diófa lesz, hanem kókuszdiófa. De azért ebben az ő sem volt teljesen biztos. Vártunk és vártunk, a fa pedig egyre csak növekedett, egyre nagyobb lett, egyre erősebb lett már a törzse, és kifejlődtek szépen a levelek, míg egyszer csak egy szép napon termés nem kezdett elhozni. És a termése az bizony zöld színű volt és hosszúkás. És ekkor jöttünk rá teljes bizonyossággal, hogy semmi esetre sem diófa ez, hanem mint később kiderült valami egészen más. Szivarfának hívják azt, amit diófa néven árult az árus, becsapva ezzel a gyanútlan vevőt, és ez a szivarfa, ez azóta is ott áll, meg lehet nézni a demecseri parókiának az udvarán. De hagyjon ez a szivarfa most itt előttünk példaként, és ez az eset, hogy még jobban alátámaszta és megerősítse Jézus szavait, amelyet a fáról és annak terméséről, gyümölcséről mondott. Jézus szerint ugyanis a jó és a rossz fát, a hasznos és a haszontalan növényt semmi más nem különbözteti meg jobban, mint és egyértelműbben és világosabban, mint az általa hozott termésnek a miensége. Ahogyan az almafán nem terem barack, és a megyfán is hiába keresünk körtét, és még hogyha a mai modern világunkban Radnótival nem tudjuk elmondani őszinte szívvel együtt, hogy itthon vagyok, és a lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, mert már sokan nem ismerjük, nem úgy nőttünk fel, de mégis elmondhatjuk, hogy a gyümölcsöket mindannyian ismerjük. Emlékszünk még arra a pillanatra, vagy legalábbis tudunk róla, hogy az az ember, aki a legtöbbet foglalkozott velünk is gyermekkorunkban, lehet az akár az édesanyánk, az óvónénink, a nagymamánk, vagy a dajkánk, egyszer életünk kezdetén az ölébe vett, és megtanította velünk a színeket, az állatok nevét, és bizony ott az élet kezdetén a gyümölcsöknek a nevét is. Azért, mert ezekről lehet a legkönnyebben eldönteni, hogy milyen fát látunk magunk előtt, hogy egy fának milyen a fajtája, és azt is, hogy ez jó fa, vagy rossz fa. Azt is el tudjuk dönteni, hogy megéri öntözni, megéri metszeni, megéri gondozni ezt a fát, vagy pedig kár a fáradtságért. Ezt persze mindenki tudja, de az isteni tanítás átvitt lelki értelmében mégis valami teljesen új dologra figyelmeztet minket. Azt mondja, hogy ahogyan a gyümölcs az, amely megmutatja egy-egy fáról, hogy az jó vagy rossz, vagy hogy milyen fajta fa az, a hívő ember hite is a gyümölcsökben válik valósággá. A hitet ezért nem lehet elrejteni. Ezért nem lehet ezt a kis gyertyaszálat véka alá rejteni, mert egy látható, jól megfogható, tapintható és fogyasztható termése van. A legdöntőbb különbség ez más életekhez képest. Mert a hit gyümölcsei nem láthatatlanok, nem elvont lelki igazságok, nem magánügy, nem elrejtett bennünk, belsőnkben lévő dolgok, hanem mindez olyan, amely az eredménye ennek a belső lelki békének, az Krisztussal való kapcsolatnak, és amely igenis látható és megkülönböztethető. A legjellegzetesebb vonása életünknek, még akkor is, hogyha van nagyon sok másfajta vonása is. Hiszen tudjuk jól, hogy a fának is vannak más részei is, amelyek szintén igen fontosak, de kevésbé jellegzetesek. Nem olyan színesek, nem olyan illatosak, és főleg nem olyan ízletesek, mint maga a gyümölcs. A fának minden része a gyümölcs termésben teljesedik ki, és itt nyeri el igazi értelmét is. Jézus azt mondja, hogy a gyümölcséről lehet megismerni a fát, arról lehet eldönteni, hogy a fa az jó vagy rossz. A gyümölcseiről lehet megismerni a hívő keresztény életet is. A gyümölcséről és nem a gyökeréről. Mert nagyon fontos és meghatározó az ember életében, hogy milyenek a gyökerei. Nagyon fontos, hogyha visszatekint a múltjára, a kezdetek kezdetére, ahonnan indult az élet útja, hogy mit lát akkor. Fontos és meghatározó. De Jézus azt mondja, hogy nem ez a döntő. Mert keresztény szülők gyermekeit nagyon sokszor szokták előszeretettel automatikusan kereszténynek besorolni. És én magam is tudom, és bizonyára sokan ebben a teremben rajtam kívül, hogy nem olyan egyszerű ez. A felnövekvő gyermeknek is önmagának kell bejárni a saját életútját, és önmagának kell megteremnie a lélek gyümölcseit. Önmagának kell gyümölcs termővé válnia. Nem elég a származás, nem elég a hívő nagymama, bármilyen nagy áldás is, nem elég az, hogyha templomos szülők vannak, nem elég a jó családi háttér, ennél még többre van szükség az egyes ember életében. Ahhoz, hogy Krisztus követőnek mondhassa magát, gyümölcsöt kell teremnie. Mert a gyümölcsökről ismerheti meg a fa. A gyümölcseiről, és nem is a törzséről. Mert a törzs is nagyon fontos része a fának, hiszen ez szállítja a tápanyagot a gyökerektől egészen a levelekig. És ez az, amely a lombokat a kellő magasságba emeli. Összekötő és felemelő szerepe van, ami elengedhetetlen. Ahogy az embernek is a gyermekkora, a neveltetése, az iskolája felemelkedését szolgálják, és a megerősödését, de mindez nem elég önmagában. Mert hiába mondja magáról az ember, hogy én 8 éven keresztül hittan oktatásra jártam. Hiába mondja azt az ember, hogy én konfirmáción vettem részt, még meg is van róla az oklevelem, mert ez mind nagyon fontos, de csak a szépen fejlődő törzse az egész fának, az élete fájának, de még nem maga a gyümölcs termés. Mert Jézus a gyümölcsöket emeli ki. A gyümölcsöket és még csak nem is a lombkoronát, pedig az már valóban jellegzetes része egy-egy fa esetében. A levelek formája és mérete is összetéveszthetetlenné teszik a fa fajtákat. A levél nagyon fontos része a fának, hiszen rajta keresztül lélegzik, veszi az oxigént, és amikor oxigént termel, és ezzel a környezetnek nagyon jót tesz a fa, a levél ereszti vissza ezt az oxigént a légtérbe. A lombok élőhelyül szolgálnak más élőlényeknek, főleg a madaraknak. A lombkorona a fa kiteljesedését jelenti, hiszen már nem barna, ahogy a gyökere és a törzse, hanem zöld színű. És maga az alakja messziről látható, megcsodálható, és ez az alak adja a fának a tulajdonképpeni alakját is. Az ember életében ilyen látványos kibontakozás a gyermekkor után következő időszak, az ifjúkor, amikor az emberből a gyerekből felnőtt ember válik. Amikor megerősödik, és amikor kinövekszik, kialakul a saját személyisége. Amikor a lányból asszony lesz, amikor a fiúból férfi lesz, és az egész falu a csodájára jár, hogy igen, ilyen kis vékony kis legénykéből milyen nagy fiatal ember lett, és kialakul az ember, és kialakul a teljes személyiségnek a megítélése is, mert rögtön megítélik abból, ahogyan kinéz, abból, amilyen szokásai vannak, megítélik őt az emberek abból, hogy milyen stílusa van, hogy hogyan lehet szót érteni vele, vagy hogyan nem lehet szót érteni. Megítélik az alapján, hogy hogyan mutatkozik be, hogy milyennek tartja magát, mit gondol magáról. Megmutatkozik mindez a lombkoronában, az élet fájában. És ezzel lesz teljessé a fa, mondhatnánk. De Jézus nem ezt mondja. Ő azt mondja, hogy még ez is kevés. Mert csak és egyedül a gyümölcs az, ami számottevő. Az, ami szemmel látható, de mégsem az a fontos, ami szemmel látható, hanem az, amire mutat, és befelé mutat. Azt mutatja meg, hogy mi van oda bent. Mert ha valóban jó az ember, akkor az meg fog látszani a szavain és a tettein is. Ha valóban jó a fa, akkor az meglátszik a gyümölcs termésén is. Ha a szívet csordultig van szeretettel az embernek, ha örömmel és békességgel van telve a szíve, akkor a szavai és a tettei is ezt fogják tükrözni. Ha pedig szeretetlenség, békétlenség és rossz indulat lakik benne, az előbb-utóbb ugyanúgy meg fog mutatkozni, ki fog jönni, ki fog ütközni az ő életén. Ami a szívemen, az a számon, szokták mondani. Úgy hívják ezt, hogy őszinteség. És mindaddig nincsen vele baj, amíg az embernek a szívén, a szívében csupa jó és szép dolgok lakoznak. Ha Krisztus van a szívében, miért ne lehetne az a száján? Ez azonban általában mentségként szokott elhangozni, durva szavak vagy sértő kifejezések után, bocsánat kérésként, csak kicsúszott a számon. De mi csúszhatna ki, ha nem az, ami oda bent van? Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj, mondja Jézus. Nem kell tehát egymás felett ítélkezni, vagy mások felett. Mert ítélkeznek felettünk saját szavaink, és a szavaink felett ítéletet mondanak a tetteink. Aki Istennek engedetlen és nem követi Jézust, annak az életén meglátszik mindez. Meglátszik, hogy Krisztushoz tartozik, vagy sem, és ha nem, akkor hiába mondja fohászkodásában, hogy Uram, Uram, mert az életének valójában nem is Krisztus az Ura. Ne egymásra gondoljunk most, ne egymásra mutogassunk, és főleg ne ítélkezzünk a másik felett, hiszen a szálka és a gerenda esetében nemrég olvastuk Isten igéjét, ami erre buzdít, hogy ne tegyük ezt, és most is erre buzdít, hogy ne mondd arra a fára, amely jó gyümölcsöt terem, hogy nem jó fa, és fordítva sem. Ne mondd senkire, hogy nem keresztény ember, csak azért, mert nem olyan a származása, mert nem úgy indult az élete, mert voltak kisiklásai, és hosszú utat tett meg addig, amíg megtalálta Jézus Krisztust. Akkor, hogyha a megváltott és megváltozott élete, arra mutat, arról tanúskodik, hogy tetteivel is Jézusra tud rámutatni, ha megjelentek a gyümölcsök az életében, akkor már ő is Isten gyermeke. És ugyanígy igaz ennek az ellentéte is. Hiába a biztos gyökér, hiába az erős törzs, és hiába való a terebélyes lombkorona, még ha jól is néz ki, hogyha a fa nem terem gyümölcsöket, vagy rossz gyümölcsöket terem, akkor a legfontosabb hiányzik róla. És nem mondható az, hogy ez egy jó fa. Egy látszólag tökéletes életpálya is elrobolhat, hogyha a tettek ellentétbe kerülnek a szavakkal, az élettel. Hiába való a szép templomba járás, az éneklés, az imádság, hiába való az egyházadónak a befizetése, a református vallásosság, ha az meddő és terméketlen vallásosság lesz, és ha nem lesz gyümölcs termés a mindennapok szürkeségében. Ha így van, akkor az az ember nem értette meg a dolgok lényegét. Nem értette meg azt, hogy Isten fia emberként jött el ebbe a világba, és meghalt miattam, helyettem és érettem. Mert ha valaki ezt hittel elfogadja és megérti, akkor megtelik a szíve, csordultig megtelik a szíve hálával. És akkor ennek a hálatelt szívnek a kiöntése lesz minden szó. Akkor ennek a hálatelt szívnek a kiöntése lesz a hálaének és a hálaadó imádság a gyülekezetben. És szívből jövő áldozat lesz az adomány, amit befizetek, és minden jó tett és hasznos cselekedet ennek a hálának lesz a gyümölcse Isten dicsőségére. És hogyha ez így van, akkor már nem tudom és nem akarom elrejteni mindezt, nem akarom tagadni vagy rejtegetni, mert természetessé válik és örömtelivé válik a gyümölcsöző élet. Egészen addig, amíg az Úr magához nem szólít. Jeremiás szavaival élve, áldott a férfi, és mondhatjuk nyugodtan, áldott a nő, aki Istenben bízik egyedül, mert olyan üde, mint a víz melletti fa, száraz, esztendőben sincs gondja, és szüntelen termi a gyümölcsét. Ilyen üdeséget, ilyen termékenységet adjon az Úr mindannyiunknak az életébe, hogy az életünk terméketlenség és rossz gyümölcsök termése helyett láthatóan és megkülönböztethetően, valóságosan és ízletesen, élettel teli gyümölcsöket hozzon, olyan gyümölcsöket, amelyek mások számára is kívánatosak az Istennek a dicsőségére. Így legyen. Amen. Atyánk, hogy tégy gyümölcstermő fává minket, hogy ne a terméketlenség és ne a romlott gyümölcsök jelenjenek meg az életünkben, hanem a valódi hitből táplálkozó igazi gyümölcsök. Töltsd meg a mi szívünket a hit ajándékaival, hogy az megjelenjen szavainkban és tetteinkben is. Add kérünk áldásodat azért, hogy mi is áldások lehessünk. Tégy, Urunk, minket áldássá. Vedd el a mi szívünkből az ítélkezést mások felett, azért, hogy meg ne ítéltessünk általad. Add, hogy gyülekezetünk a neked termő gyümölcsfák megszentelt kertje lehessen. Ültess közénk új fákat, ha neked úgy kedves, és táplálj mindannyiunkat a te szent lelked által. Szent fiad érdemért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
először a hirdetéseket hallgassuk meg, aztán pedig, ahogyan megígértük, az elmúlt vasárnap, az elmúlt esztendőről szóló gyülekezeti beszámolót hallgathatjuk meg. Hirdetem először is, hogy az Egyházmegye Kateketikai Bizottsága a Calvin évek kapcsán diákoknak levelezős versenyt hirdetett két fordulóban. Általános iskolás korúaknak 4-től 6. osztályig az első korcsoport, majd a 7.-8. osztálynak a második korcsoport és a középiskolásoknak is. Feladatlapokat kell kitölteni két alkalommal, elküldeni a szükséges helyre. Az első fordulót január 31-ig kell megejteni a fiataloknak, buzdítsuk a gyermekeinket, unokáinkat. Az iskolában, hittanórán osztjuk ezeket a feladatlapokat, illetve most vasárnap is meg lehet kapni. A szükséges segédanyagot, ami alapján fel lehet erre készülni, meg lehet oldani, Bodnár Máté tiszteletes készíti elő is, adja meg majd hozzá. Szeretettel hirdetem továbbá, hogy az idén is van lehetőség arra, hogy ürülési csekket igényeljenek azok az emberek, akik abban a kategóriában érvényességgel rendelkeznek. Annyi különbözőséggel, és ez nagy különbözőség, hogy január 30-áig ezt el kell juttatni. Jelenlegi információink szerint az üdülési csekknek ez a formája adó- és járulékmentes, tehát ez nem munkahelyi támogatás, hanem egy pályázat útján való támogatás jelent, ezért nem kell adót és járulékot fizetni. Két kategóriát ajánlok a gyülekezetnek, 62 éves kortól, tehát az öregségi nyugdíjat elértek, akiknek 80.000 forintot nem ér el a nyugdíja, és tavaly nem kaptak támogatást, tehát ez az első kategória. A második a 2 vagy több gyermeket nevelő családok, keresettel bíró tagjai, felnőtt tagjai, akiknek a bruttó fizetése 130.000 forint alatt van, és szintén tavaly nem kértek és nem kaptak támogatást, tehát akinek két gyereke van, és az egyik szülőnek ez a kereseti igazolása, hogy 130.000 forint bruttó, nem éri el, azok pályázhatnak. A mellékleteket ugyanúgy, ahogy tavaly be kell adni, a nyugdíjasok részéről az elmúlt évben megkapott zöld papírt, így mondom, az a hosszúkás papír, ami a 2009. évre állapította meg a nyugdíjat, tehát nem az ideit, hanem a tavaly januárban kapott papírt kell előkeresni, reménység szerint még megtalálható. Illetve a keresettel bírók esetében a munkahelyről a bruttó kereset igazolását bélyegzővel és aláírással ellátottam. Tessenek élni ezzel a lehetőséggel, és az Isten tisztelet után a pályázati adatlapokat el lehet vinni, illetve Tóth Istvánné Erzsikét fogom megkérni, hogy legyen segítőm ebben, tehát amikor elkészül ez az adatlap, vagy az igazolások, akkor nála tessenek leadni, ez nagy könnyebbség lesz a számomra. Ebben az időszakban igyekezzünk, mert kevés napunk van hátra, de aki ezt meg tudja igényelni, az reménység szerint nagy eséllyel tud pályázni, támogatást nyerni, és a Berekfürdői közös együttlétünket ebből tudjuk támogatni, illetve a pályázók kedvezményesen vehetnek részt. Az elmúlt évi események sorában megpróbáltuk röviden összeállítani az értékelést, de azért egy kis türelem kell hozzá, tessenek nyitott szívvel és figyelemmel követni. Az első népmozgalmi adatok: az elmúlt esztendőben 13 fő halálozott el a gyülekezetből, 7 férfi és 6 nőtestvérünk. Keresztelések: 18 gyermeket kereszteltünk meg, melyből 12 fiú, 6 leány. Összesen tehát 18 fő, 4 felnőtt keresztség volt, 1 férfi és 3 nő esetében. Összesen 24 tagunk, fiatalunk és felnőttünk tett konfirmációs fogadalmat. A fiatalok közül 7 fiú és 12 lány, 19-en, és 5 felnőtt, 1 férfi és 4 nő tett konfirmációs fogadalmat. Ahogyan ezt már jeleztük, sajnos az elmúlt esztendőben házasság kötésére senki nem kért a gyülekezetben Isten áldását, de azzal a jó reménységgel vagyunk, hogy fiataljaink nem megkerülve Isten áldását fogják kezdeni a közös életutat. Imádkozunk azért, hogy ez így történjen majd. Az elmúlt esztendőben a gyülekezet választói névjegyzékében 356 választásra jogosult személy szerepelt. A 2009. év gyülekezetünkben is Calvin év volt, hitoktatást 10 csoportban az iskolában és 3 csoportban az óvodában végeztük, járniban és gáván körzeti csendes napokon voltunk. Az énekkor itt helyben a gyülekezetben ünnepeken több alkalommal szolgált. A gyermekisten tiszteletek az elmúlt évben is 2 csoportban szerveződve valósultak meg. Nagy öröm, hogy vasárnaponként a nagyon kicsik is velünk vannak. Öröm látni, hogy azok a pici emberkék, akik a reménységünk, az életünk középpontjában vannak, nem csak az családokban, hanem a gyülekezetben is jelen vannak. Iskolásoknak, Nyesténi Bodnár Zsuzsanna óvodásoknak, feleségem tartja az alkalmakat. Nagy segítség ebben a szolgálatban Szőlősné Tóth Erzsike és Klincsikné Simon Enikő állandó tetrekész helyettesítő és támogató szolgálata, akik ebben a munkában részt vesznek. Gyülekezet anyagi javainak könyvelésében Csaja Tiborné nyújt segítséget. Betöltése került a diakónusi állás, az előző diakónusunk gyermek áldása miatt hagyta el ezt a szolgálati területet, és így köszöntjük újra Erdély Juditot, aki folytatja ezt a szolgálatot a hátrányos helyzetű gyermekek, cigány gyermekek közötti misszióban és a gyülekezeti élet más területein. Diakónus segédlelkészünkkel együtt vezeti az ifjúsági, kisifjúsági csoportot szombat délutánonként, péntek esténként a cigányfiúknak tartunk összejövetelt 7 órától, szombaton a nagy ifjúságisoknak 7 órától tartjuk az alkalmat. Folyamatosan és rendszeresen minden vasárnap 9 órakor istentisztelet az idősek otthonában, melyre a lakókon kívül a környékről is néhányan el szoktak látogatni. Hétfőn az idősek otthonában 11-től bibliaórát, szerdán pedig a nappali foglalkoztatóban 2-től tartunk rendezett, szervezett alkalmat az idősek klubjával. Január 17-én volt esperesi szolgálatomba való beiktatásom, ez mondhatnánk, hogy egyéni probléma, de hát az is. Őszintén köszönöm a gyülekezetnek a támogató jelenlétét, nem csak az ünnepi istentiszteleten, hanem az arra való felkészülésben, illetve a szolgálatomban is éreztem a gyülekezet támogatását, türelmét. Ahogyan tetszenek tapasztalni, teljes igyekezettel azon vagyunk, hogy a gyülekezeti szolgálatok emiatt a különleges küldetés miatt ne szenvedjenek csorbát itt a mocsaházán. Januárban megtartottuk az egyetemes imahetet, idén új római katolikus szolgatással történhet majd mindez, a következő vasárnap utáni héten majd. Március 22-én a közösségi házban tartottuk a Biblia éve záró alkalmát egy Biblia ismereti vetélkedővel, emlékezetes perceket élhettünk át, amikor is a kisebbeknek, iskolásoknak kiosztottuk a heteken át tartó bibliai ismereti versenyért járó jutalmakat, ajándékokat. Igyekeztünk a család és a beteglátogatásban is szolgálatot teljesíteni. Konfirmandusokkal május 15-én, 16-án a Tivadari Egyházi Üdülőben készültünk a konfirmációra. Májusban hosszabb ideig voltak vendégeink a hollandiai testvérgyülekezetünkből. Feledhetetlen volt, azt gondolom, a május 22-i debreceni alkotmányozó zsinat eseménye, illetve az odaérkező 62 fős delegáció, akik a nyírkércsi, nyíribroni, valamint a ramocsaházi gyülekezetbe bent kaptak szállást a nagy ünnepség előtti éjszaka, a Hunyadi Református Egyházmegyéből érkeztek. Konfirmandusok a konfirmáció délutánján a Boldog Herceg című színdarabot mutatták be, és kedves alkalom volt újra a pünkösd másodnap délutáni családinak, ahol nagy sikere volt a lovas bemutatónak. Nyáron bazárral indítottuk a nyarat a hittanosok hittanév zárója alkalmából, majd június második felében megtartottuk az ötnapos bibliai klubot, a gyermekeknek átlagosan 40-50 gyermek jelent meg a hét napjain. Köszönetet mondunk a gyülekezetből a felnőtt segítő kezeknek a gyermekek ellátásában, felügyeletében. Biciklitúrát szerveztünk a fiatalokkal Szatmárban, Tivadar volt a főhadiszállás. Öröm, hogy egyre többen vehetnek részt a gyülekezet fiataljai közül a helyszín szerveződő nyári angol táborban is. Július-augusztus fordulóján 93 fővel töltöttük el a Belegfürdői hetet, ahol Hacskót, testvérünk Lenrothesből együtt üdült és töltekezett lelkileg velünk, az emlékek úgy gondolom kitörölhetetlenek. Ősszel az egyházmegyei gyülekezeti találkozón 52 fővel vettünk részt, nagyon sok köszönet azoknak, akik ennek a találkozónak a szervezésében részt vettek. Október 18-án a Gedeon Társaság két munkatársa szolgál közöttünk a misszió bemutatásával. November 7-én néhányan Apagyon voltunk az egyházmegyei Kávin Kupa pingpong bajnokságán. Téli időszakban december 12-én Nagydoboson körzeti konfirmandus találkozón voltunk 15 fővel, december 20-án volt az óvodás, adventi délutánja, és karácsony előtt egy alkalommal, ahogyan ezt láttuk, könyvvásárt szerveztünk. Honlapunk van, folyamatosan eleven ajánlom tisztelettel Ramocsahazi Refegyház gportál.hu, a fiatalok meg is jegyzik, köszönetet mondunk Nyeste Ferenc presbiternek, aki gondozza a honlapunkat, és a vasárnapi igehirdetéseket elhelyezi, nem írott, hanem hallható formában. Nagyon jó a visszajelzés, hogy többen, akik nincsenek itt, vagy távol vannak Ramocsaházától, de kötődnek, van, amikor már az istentisztelet után meg tudják hallgatni számítógépen keresztül ezeket az istentiszteleteket. Kismama körünk jól működik, kiemelkedő alkalma volt az adventi koszorú készítés. Decemberben tartós élelmiszert gyűjtöttünk a hajléktalanoknak. Az ifjúsággal szokásos karácsonyi színdarabot mutattunk be, Artabán címmel, azt hiszem, hogy tiszteletes úr nevéhez ez örök időként kötődni fog, és velük együtt voltunk a sóstói élményfürdőben az év első napjaiban, talán másodikán. Szeretnék köszönetet mondani gondnok úrnak, presbitériumnak, kántornak, hitoktatóknak, énekkarosoknak, harangozónak, adminisztrátoroknak, azoknak a férfiaknak, szakembereknek, akik karbantartási munkákkal segítették a gyülekezeti életet, támogattak bennünket, a zenészeknek, hiszen az elmúlt évben gyarapodott a muzsikálók társaság. A gyülekezetben azt gondolom, hogy lélekemelő mindannyiunknak belépni az Isten tiszteletre és magasztalni az Urat egy ilyen népesebb zenés társasággal együtt. Szóval köszönet mindenkinek, akit nem említettem meg, azoknak is, akik figyelemmel, kétkezi munkával segítették a gyülekezet fejlődését, gazdagodását. A sok önkéntes munkáért, amit elvégeztünk a kertművelésben, Tóth István egyháztagunk áldozatos munkájával és befektetésével ellenszolgáltatás nélkül műveli a egyház kertjét, a javadalmát pedig az egyház javára ajánljuk fel. Hát sok mindenről lehetne vagy kellene beszélni. Terveink vannak erre az esztendőre. A zsinati program alapján a Kálvin évek folytatódnak 5 éven keresztül. Ennek a jegyében egy konkrét program a világmisszió éve, ami azt jelenti, hogy az országon belül levő missziók mellett azokra a szolgálatokra is szeretnénk odafigyelni, amelyek a világ különböző pontjain folynak. Gyermekekkel és ifjakkal az említett Kálvin levelező versenyen szeretnénk részt venni, és a Berekfürdői gyülekezeti táborunk augusztus 7-én kezdődik majd, délután 3 órakor fogunk gyülekezni és indulni Berekfürdőre. Örömmel hirdetjük újra a templom felújítása megítélt pályázati támogatást, az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium által megítélt támogatást. Reménység szerint hozzákezdhetünk majd ehhez a munkálathoz. Ne feledkezzünk meg a templomi épületünkről, a gyülekezeti házunk állagáról sem, folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, hogy még komfortosabbá, szebbé és tisztábbá tegyük a gyülekezeti házat. Hála Istennek van értelme, mert van benne gyülekezet. Örömmel várjuk, fogadjuk a vendégházunkba idén is az érkező vendégeket és lakókat. Minden elért eredményért az örökkévaló Istené a dicsőség. Az anyagi ügyekről röviden, tudva az, hogy a sok szám az összekeveredik a fejünkbe, de az arányokat, a méreteket szeretnénk érzékeltetni. 2009-ben a gyülekezet összbevétel 10.350.339 forint volt, az összkiadás 8.311.372 forint. Egyházfenntartó járulékra 1.264.000 forint érkezett, persely pénzekből 1.027.945 forint, Isten dicsőségére 1.176.350 forint, ebből a kántálási összeg, ami talán érdekes, 330.000 forint. Diakónusi szolgálatra pályázati támogatást 1.800.000 forintot kaptunk, és a berekfüggői táborunkra a bevétel és kiadási oldalon is 2.225.500 forint került felhasználása. Legátus céljaira 257.000 forint bült a gyülekezetben. A kiadások közül a személyi szükségletek, tehát minden munkatárs szolgálattevőnek a javadalma és azoknak járulékai 2.421.000 forint, rezsiköltség, gyülekezeti ház, parókia, vendégház 1.150.000 forint, a Magdalineumnak közel 200.000 forint értékű adományt juttattunk el, Rákosdi beteg Klárikának a megsegítésére célpersely 114.000, tehát sima 114.680 forint, és igazgatási szükségletekre 342.747 forintot fordítottunk. Isten áldja meg a gyülekezet gazdálkodását, pénzét, legyen elég, ha sok nem is, de legyen mindig elég arra, hogy az evangéliumot tudjuk hirdetni, szavakban és cselekedetekben egyaránt. Kérem szeretettel ennek a beszámolónak az elfogadását, tudomásul vételét, és adja meg az Isten, hogy ebben az esztendőben elsősorban lelkileg, szellemileg és anyagilag is megkapjuk azt, ami szükséges, és tudjunk bővelkedni a kevésben is, vagy a többen is, figyeljünk egymásra, fiatalok az idősekre, idősek a fiatalokra, és építsük a gyülekezetünket, ahogyan az az apostolok cselekedeteiről a könyvben van, az üdvözülők, tehát nem csak a református nevűek, hanem az üdvözülők seregével. Köszönöm a figyelmet és a záró énekünket.
A 236. dicséretünk. Minden versét énekeljük. 236. dicséret. Mindenek meghallják és jól megtanulják.
Thank you.
növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.